Wiege und dein Grab dein erst und letzter Freund. Es ist in dieser weiten Welt sonst keine Stätte dein. Hier musst du leben. Sterben hier, was auch dein Schicksal sei. In diesem Land, wo oft das Blut von deinen Vätern floss und das durch die Erinnerung an tausend Jahren los. Es kann nicht sein, dass so viel Blut sinnlos verrannt zur Schmach. Umsonst der Gram um dieses Volk so treue Herzen brach. Es kann nicht sein, dass Geist und Kraft so heilgen willensvoll wie unter einer schweren Last umsonst verkümmern soll. Es kommt gewiss, muss kommen einst ein lichter Tag, um den in heißem innigen Gebet viel tausend Lippen flehen. Oder es kommt, wenn kommen muss, das Sterben hochgemut, wo aufgebahrt als Leichnam liegt ein Volk in seinem Blut. Und Völker stehen um das Grab dort, wo ein Volk versinkt, das jedes edlen Menschen auch in Trauertränen blickt. Von Lieb und Treu zum Vaterland bleib Ungar stets erfüllt. Es gibt dir Kraft. Und wenn du stürzt, den Hügel, der dich hüllt.
156. Október 23. Csendes őszvégi nap. A világ még nem sejti, hogy ezen az estén és a következő napokon visszafojtott lélegzettel figyeli majd az eseményeket, amelyek Európa szívében egy kicsi országban lejátszódnak. De a nagy hírügynöksége gépei már kopogni kezdenek. Forradalom Magyarországon. Már dübörögnek a hatalmas rotációs gépek, és a sok millió példányszámú újságok és különkiadások első oldalán egy szó: Magyarország, Ungár, Hungary, Laongri, Lungéria. Diáktüntetésekből és a diákok követeléseiből forradalom robban. Egy nép, amelynek az életénél is fontosabb a szabadság, felvette a harcot elnyomói ellen. A budapesti barikádokon pálvetve küzdenek diákok és munkások. A világ szorongva figyeli a magyar szabadságharc eseményt. Csodálattal, bámulattal és együttérzéssel a bátor kicsi magyar nép iránt teszik fel a kérdést, hogyan tört ki ez a forradalom? Kik ezek a magyarok?
Évezredekkel ezelőtt a Volga könyöknél éltek a békés, halászó, vadászó, finnugor néptörzsek. Krisztus születése előtt 1000 évvel szétválnak. A finnek nyugatra tartanak, az ugortörzsek kelet felé átkelnek az Uralon, és a szibériai steppe szélén települnek le. Ott török-bolgár lovasnomád törzsekkel olvadnak össze, és ebből az európai és ázsiai vérkeveredésből születik meg az ős magyar nép. A hunok, mint a vihar, törnek Ázsiából Európára. A magyarok nem tartanak velük. Később kezdenek nyugat felé vonulni. A 7 törzsfő a megyeri törzs fejét, Árpádot választja meg közös fejedelemmé, így keletkezik az egyes lovasnomád törzsekből egy önálló, a maga sorsát meghatározó nemzet. Árpád vezetése alatt 250 000 magyar kel át a Kárpátokon hatalmas ménesekkel és marhacsordákkal. A Kárpát-medencét még a holdról szabad szemmel nézve is fel lehetne ismerni, miután ez a föld egyik legtökéletesebb földrajzi egysége. Ez a föld, mely 1000 éven át a magyar történelem színpada lesz, gyéren lakott. Csupán északon élnek a mai szlovákok ősei, keleten egy korábban ide települt magyar törzs, a székely, nyugaton elszórt germán telepek. Harcias magyar törzsfők innen vezetnek kalandozó hadjáratokat keresztül Kasul Európán. Mindig gazdag zsákmánnyal térnek haza, míg Ottó német császár Augsburg mellett a Lech mezején meg nem semmisít egy nagy kalandozó magyar sereget. A pogány magyarok e vereség után felveszik a nyugati keresztény vallást. István fejedelmet és az udvari előkelőségeket a passaui püspök kereszteli meg. Az évezred forduló karácsonyán Istvánt a II. Szilveszter pápától kapott koronával királlyá koronázzák. Műve sorsdöntő a magyarok jövőjére. Az ország törvényeit a keresztény erkölcsökre építi fel. Véglegesen letelepíti a magyar népet. Vármegye rendszerével modern közigazgatást szervez, amely a mai napig is fennáll. Keresztény országépítéséért jutalmul az apostoli keresztet kapja a II. Szilveszter pápától, halála után pedig rövidesen szentté avatják. Csodálatosan megmaradt jobb keze a magyar nemzet legféltettebb erekjéje. 900 év óta minden év augusztus 20-án ünnepélyes körmenetben viszik körül a fővárosban. Ez az ereklye jelképezi a magyarság küldetését, önmagát védve őrt állani nyugat kapujában. A Szent Koronának különleges jelentősége van. Ez az ország teste és minden jog forrása. A király csak akkor léphet felség jogaiba, ha megkoronázták. A kontinensen először a magyar nemzet vív ki magának írott alkotmányban biztosított szabadságjogokat. Második Endre aranybullája, mely az angol Magna Carta után 6 évvel született, többek között feljogosítja a nemzetet, hogy még királya ellen is fegyvert foghasson, ha az megsérti az alkotmányt. Dzsingisz Kán tatár hordái előzönlik Kelet-Európát. Magyarországon törik meg erejük. 100 évvel később még nagyobb veszedelem fenyegeti Európát. A mohamedán törökök nyomulnak előre, és ismét Magyarország az, amely a rohammal szembeszáll és megvédi a nyugatot. Nemrég ünnepelte az egész keresztény világ az 500 éves déli harangszó emlékét. Örök időkre szóljanak délben a harangok a magyarok nándorfehérvári nagy győzelme emlékére. Így rendelkezett harmadik Kalixtusz pápa. Magyarország főkapitánya Hunyadi János, a franciskánus szerzetes Kapisztrán János magyar keresztes hada segítségével Nándorfehérvárnál megsemmisítő győzelmet aratott a sokszoros török túlerő felett. Győzelmével sikerült Európát évtizedekre megmentenie a török veszedelemtől. Hunyadi fia Mátyás király a magyar reneszánsz nagy uralkodója. Sikeres hadjáratokat vezet a török ellen. Egyidejűleg Budán fényes udvari életet tart fenn. Pompás lovagi játékokat rendez, és felállítja világhírű könyvtárát, melynek legnagyobb értékei az általa iratott korvinák. Magyarországnak ebben az időben, épp úgy, mint Angliának, 4 millió lakosa van. Az országban 92% a magyar. A középkor végén Magyarország még mindig európai nagyhatalom. Nem sokkal ezután azonban bekövetkezik a nagy nemzeti katasztrófa, a mohácsi csatatér Magyarország temetőjévé lesz. A túlerőben lévő török megsemmisíti a készületlen magyar sereget. A fiatal második Lajos király is az elesettek között van. Buda tornyairól müezzinek zengik Allah dicsőségét. A győztesek kirabolják és felégetik az országot. De a magyarok még mindig nem adják meg magukat. A végvárak egész sora ellenáll a töröknek az utolsó emberig. Magyarországot három részre szakítják. A nyugati és északi részen a Habsburgok uralkodnak. A töröké az ország déli és középső része. Keleten pedig megalakul az erdélyi fejedelemség. Erdély, mint egy keleti Svájc, példamutatóan jár az európai haladás élén. A tordai országgyűlés már 100 évvel a 30 éves vallásháború előtt kimondja a vallásszabadságot. Az erdélyi alkotmány teljes egyenrangúságot biztosít a három államalkotó nemzetnek. 200 éven át Erdély lesz a menedéke a magyar államiság gondolatának. Erdély a kisebbik haza. A török újabb hódító hadjárata felébreszti a nyugatot. Bécs ostroma után az Egyesült Európai Hadak felszabadítják Budát, majd Savoyai Jenő vezetésével 20 év leforgása alatt egész Magyarországot. De milyen áron? Az ország romokban hever. Lakossága már csak 1,5 millió. Első Lipót Habsburg császár Magyarországot, mint meghódított tartományt kezeli. Megszünteti Erdély önállóságát. A török által kipusztított területekre idegeneket, elsősorban németeket telepít. A Balkán még 200 évig török uralom alatt marad. Állandóan özönlenek belőle menekültek, hogy Magyarországon keressenek új hazát. Így lesz Magyarország sokféle nemzeti kisebbség hazája.
Első Lipót abszolutisztikus uralkodása ellen fegyvert fognak a magyarok. A szabadságharc élére a gazdag főúr II. Rákóczi Ferenc áll, akit erdélyi fejedelemmé választanak. 14. Lajos francia királlyal szövetségben kibontja a felkelés zászlaját. Jelszava: hazáért és szabadságért. 8 éven át folyik a hősi harc, a francia segítség elmarad. Pestis járvány is kényszeríti a magyarokat, hogy letegyék a fegyvert. Erdély utolsó fejedelme számüzetésbe vonul. Az elnyomás és idegen uralom hosszú évtizedei után újból támadnak férfiak, akik a nemzet újjászületésén dolgoznak. Egy egész reform nemzedék fáradozik a haza felvirágoztatásán. A legnagyobb magyar, Széchenyi István rakja le alapjait egy modern, új Magyarország. Megépíteti a Lánchidat, mely a magyar főváros szimbólumává válik, összekötő kapocs a két ikerváros, Buda és Pest között. A Nemzeti Múzeum lesz a magyar forradalom szülőhelye. 1848. márciusában Európa szerte forradalmakkal akarják a népek az abszolutisztikus rendszereket megdönteni. Petőfi Sándor magasra emeli a magyar szabadság zászlaját, és a budapesti ifjak lelkesülten követik. A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Az ifjúság kiküzdi a sajtószabadságot. 12 pontba foglalja követeléseit. A nemesség önként mond le előjogairól. Felelős minisztérium alakul, modern népképviselettel és parlamenttel. Bécsben a 18 éves Ferenc Józsefet ültetik a császári trónra. A magyaroknak ismét fegyvert kell ragadniuk, mert a bécsi udvar meg akarja semmisíteni az új magyar törvényeket, melyeket Ferdinánd császár és király már szentesítette. A magyar országgyűlés elhatározza a harcot. A szabadságharc lelke és szervezője Kossuth Lajos. Az ifjú honvédség fővezére a zseniális Görgei Artúr. Bem tábornok, a lengyel szabadságharc hőse lesz az erdélyi hadtest parancsnoka. Hónapokig tartó véres harc után a szabadságharcosok felszabadítják Budát, és az egész országból kiűzik a császári csapatokat. Ferenc József az orosz cártól katonai segítséget kér, mert az abszolutisztikus rendszerek elvét meg kell menteni. 200 000 orosz katona nyomul be Magyarországra. A segesvári csatában kozák lovak tiporják halálra Petőfi Sándort, a nemzet költőjét. Görgei kénytelen letenni a fegyvert az orosz túlerő előtt. Kossuth Lajos külföldre menekül. Az ő pénzjegyeit elégetik. Arad várában a szabadságharc leghősebb 13 tábornokát, mint lázadót kivégzik. Akasztófa, halál és börtön veti árnyékát a szerencsétlen ország. A magyarok passzív rezisztenciával állnak ellen az elnyomásnak. A nagy száműzött Kossuth Lajos közben Angliában és az Egyesült Államokban tevékenykedik. A világ közvéleménye a magyarok oldalán áll. Kossuth utazásai diadaluta. Beszédei felgyújtják a népeket, de a kormányok nem tesznek semmit. Magyarországon dühöng a császári diktatúra. Deák Ferenc, a haza bölcse, fáradozik az alkotmány helyreállításán. A fiatal, magyar barát Erzsébet királyné támogatja fáradozásait, hogy császári férjét a magyarsággal kibékítse. Az események nyomására Ferenc József enged, és megtörténik a kiegyezés az uralkodó és a nemzet között. Így születik meg az osztrák-magyar monarchia. Magyarország és Ausztria egyenlő jogú és önálló államok egymás mellett, melyeknek csupán uralkodójuk közös, valamint a külügy, hadügy és pénzügyeket intézik közösen. Első Ferenc Józsefet megkoronázzák, és esküt tesz a magyar alkotmányra.
Pazar fénnyel megrendezett világkiállítás keretében ünnepli Magyarország 1000 éves fennállását. Napsugaras békében, telve reménységgel és önbizalommal, Budapest Európa egyik legszebb fővárosa. Hatvannyolc éven át uralkodott Ferenc József. Már nem is húsból, vérből való ember, hanem szimbólum. Nem érhette meg, hogy békében hunnya le személy. A világháború kitörik, bár Magyarország miniszterelnöke gróf Tisza István a koronatanácsban tiltakozott a szerb hadüzenet ellen. Az első világháború közepén koronázzák az osztrák-magyar monarchia utolsó uralkodóját, magyar királyát. A budai Várhegyen a koronázó menettel a Mátyás templomba vonuló IV. Károly király körül még utoljára felragyog a dunai nagyhatalom fénye. A király a Szent Háromság szobor előtt tesz esküt a magyar alkotmányra. Az esküszöveget Csernok János hercegprímás olvassa fel. A király lóháton tér vissza a Szentgyörgy térre, ahol vágtában nyargal fel az ország minden vármegyéjének földjéből emelt bomba. Szent István kardjával suhint a világ négy tája felé, ezzel fogadja meg, hogy Magyarországot bármely irányból jövő ellenséggel szemben megvédi.
Ez nem sikerült neki. Az Egyesült Államok elnöke Wilson kihirdeti 14 pontját. Eszerint az osztrák-magyar monarchia népei önkormányzatot kapnak, de a monarchiát nem osztják fel. A területi kérdéseket népszavazással döntik el. Magyarországon liberális polgári forradalom jut uralomra. Az új magyar köztársaság elnöke gróf Károly Mihály. A győztes nagyhatalma konferenciája elhatározza Magyarország feldarabolását minden népszavazás nélkül. Károlyi átadja a hatalmat egy munkás kormánynak, és az országot a nemzetközi proletariátus védelme alá helyezi. E kétségbe esett lépés után Kun Béla vezetése alatt közel 5 hónapon át dühöng a Lenin fiúk terrorja Magyarországon. Horthy Miklós tengernagy, az osztrák-magyar tengeri haderők utolsó parancsnoka bevonul Budapestre, ahol a magyar királyság kormányzójává választják. A legtöbb nyugati országtól eltérően Horthy alatt Magyarország politikáját 2 tényező határozza meg. A bolsevizmussal szembeni védekezésül visszatérés a tradíciókhoz, és igyekezett, hogy a békeszerződés békés revíziója útján orvosolják a sebeket, melyeket a Wilson-féle pontok be nem tartása ütött a nemzeten. A magyar alföld az egyik legnagyobb magtára Európának. Hatalmas gabonaföldek és kukoricatáblák az ismertető jelei e vidéknek. Magyarország lakosságának 56%-a dolgozik a mezőgazdaságban. A gabona és állatkivitel az export legjelentősebb tétele. Az egész világon híres a magyar vendégszeretet. A magyar nép festői viselete, a vidám magyar életkedv és humor, a magyar zene, tánc, a világ felnövekvő nemzedékei figyelmét mindig Magyarország felé irányították, úgy, hogy Magyarország ezek szemében az életöröm jelképe lett. Évszázadok óta őrzi hagyományait, és évről évre megtartott ünnepségein felújítja azokat. A húsvét a népszokások legszebb időszaka. Az alföld képe az utolsó évszázadban teljesen megváltozott. A nagy legelők helyét gabonaföldek, gyümölcsösök és szőlők foglalták el. Csak kevés helyen maradt meg a puszta, melynek fátlan legelőin nyájak és galambszürke színű marhák csordái legelnek. Franciaországnak Párizs az egyetlen központja, ugyanúgy Magyarországnak kulturális, szellemi, kereskedelmi és ipari központja Budapest. Kilencszáz év óta még mindig Szent István napja a legnagyobb nemzeti ünnep. Szent István jobbját színpompás ünnepi körmenetben viszik ekkor körül a fővárosba. felvonul szebbnél szebb népviseletben az ország minden tájának minden népe. Az ünnepségek fénypontja a koronázó templomban bemutatott istentisztelet. Egyházzal való bensőséges kapcsolatának legszebb ünnepét 1938-ban a Budapesten rendezett eukarisztikus kongresszus alkalmával ünnepli. Eljöttek ide a világ minden népének küldöttségei. Az ünnepi szentmisét Pacelli bíboros pápai legátus, a jelenlegi 12. Pius pápa mutatja be. A harmadik birodalom fenyegetésével szemben Ausztria és Magyarország szorosabb barátsággal akar védekezni. Miklász osztrák köztársasági elnök látogatást tesz Magyarország kormányzójának. A müncheni határozatok alapján Magyarország határkiigazítást kap. A bécsi döntés elrendeli, hogy Csehszlovákia köteles egy magyar lakta határsávot visszaadni. A magyar lakosság örömújonga fogadja a visszatérő magyar honvédeket. A visszaállított közös lengyel-magyar határon a két nép képviselői lelkes testvériséggel találkoztak. Miután a hitleri birodalom Ausztriát már bekebelezte, a két nép szeretné megmenteni magát a közelgő katasztrófát. De a sors kerekét nem lehet eltéríteni. Történelmünk egyik legnemesebb alakja, Teleki Pál magyar miniszterelnök öngyilkosságával tiltakozik a hitleri erőszak ellen, de ez sem akadályozza meg, hogy Magyarország belesodródjék a második világháborúba.
Erst im Jahre 1941 trat Ungarn in den Zweiten Weltkrieg ein. Schon wegen seiner geografischen Lage war es gezwungen, an der Seite des Dritten Reiches gegen die Sowjetunion zu kämpfen.
A második világháború súlyos sebeket ütött Magyarországon. Emberben és anyagban szörnyű a vesztesség. A vörös hadsereg ellepi az országot. Katonái, mint győztesek dobzódnak, és felszabadítóként ünnepeltetik magukat. A nyugati szövetségesek csak kis létszámú politikai és katonai misszióval képviseltetik magukat. A tényleges hatalmat sok százezer főnyi megszálló seregükkel az oroszok tartják kezükben. Az ideiglenes magyar kormány, amelynek még csak negyed része a kommunistákból, Miklós Béla tábornok vezetésével ennek ellenére megkísérli a jaltai megállapodás szellemében az ország jogainak biztosítását. A háttérben azonban már készen áll Moszkva főügynöke, Rákosi Mátyás. Míg az amerikaiak visszahozzák a nyugatra mentett Szentjobbot az ország fővárosába, a kommunisták titokban arra készülnek, hogy magukhoz ragadják a hatalmat. De az újonnan kinevezett esztergomi bíboros hercegprímás Vincenti József személyében retteget ellenfélre találnak. Aszkéta lelke hitének tüze, hazája és a magyar nép iránti szeretete révén ő személyesít ki meg a nép előtt az erkölcs, a szabadság és a béke eszmét. Szabadság és béke a magyarok egyetlen reménysége a Duna partjain heverő tragikus romok között, de nem hagyják magukat leteperni. Munkaláz fogja el az embereket, lendülettel és önbizalommal kezdenek az ország újjáépítéséhez. Nem csak fizikai, hanem politikai értelemben is. Az oroszok minden eszközzel támogatják a kommunista pártot. A nép 83%-a az 1945-ös választásokon azonban a kommunisták ellen szavaz. A sajtóban Közép-Európa legélénkebb eszmei vitája folyik, állapítják meg nyugati megfigyelők. Rákosi még a joviális demokrata szerepét játsza. Tito marsall látogatása a kommunistákat akarja erősíteni. A formailag még polgári kormány kénytelen Moszkva kegyencét ünnepi pompával fogadni. A magas vendég mellett ott áll a fanatikus kommunista belügyminiszter Rajt. Alig egy év múlva már kitaszítják a pártból, és Rákosi akasztófára juttatja. Az általa szervezett politikai rendőrség az ÁVU azonban megmarad, és kiterjeszti rémuralmát az egész népre. Az ÁVU állam az államban, és még a hivatalban lévő miniszterelnököt, Nagy Ferencet is kényszeríti, hogy külföldre meneküljön. A látszólag demokratikus színezeti ország teljesen a kommunista terror nyomása alá kerül. Mégis megülik a 48-as szabadságharc emlékünnepét. Az oroszok porhintésül másodszor is visszaadják az 1849-ben zsákmányul ejtett honvéd zászlókat. A magyarok a szovjet részvételét szabadságünnepük megcsúfolásának tekintik. Voroshilov marshal, a mostani orosz államfő megkoszorúzza Kossuth Lajos szobrát és kijelenti, a mai Oroszország nem azonos a cári Oroszországgal, amely kozák lovakkal tiportatta el a magyar szabadságot. Mint egy bizonyítékául Voroshilov szavainak, a kommunista ÁVU a megkínzott Vincenti kardinális ellen kirakat perindít és életfogytiglani börtönre ítélteti. A kommunisták hatalmuk csúcspontján Rákosi az élet. Államosítások, az életszínvonal süllyed, a világ egykor legboldogabb és leggazdagabb országba nyomorba merül. Az ősi magyar címer helyett a magyar zászlókra a vörös csillag kerül. Szent István napját eltörlik, augusztus 20-án az új kommunista alkotmányt kell ünnepelni. Budapest egyik legkedvesebb templomát, a Regnum Marianumot lerombolják, és helyén Sztálin hatalmas szobrát állítják fel. A szobor ráveti árnyékát a magyar fővárosra. Sztálin meghal. Ki lesz az utód? Malenkov, Beria vagy Molotov? Először Malenkov lép Sztálin örökébe. Új emberek kerülnek ezzel a csatlós országokban is kormányra. Magyarországon rövid időre Nagy Imre a miniszterelnök, aki a mérsékeltebb irány híve. Rákosinak meg kell elégednie az első pártitkár tisztségével. A lelkes koexisztencia aranykorszaka nem akadályozza a keleti blokk országait abban, hogy megkössék a varsói katonai egyezményt. A paktum ellensúlya akar lenni a nyugat növekvő egységének, a NATO-nak és a Nyugat-Európai Uniónak. Hruscsov beszédével megkezdődik a sztálintalanítás művelete. A rendszer valamennyi hibája miatt Rákosit teszik felelőssé. Ő, a bűnbak, minden hivatalát és tisztségét elveszi. Hegerűs miniszterelnök és Gerő, az új párt főtitkár áll az új rendszer élén. Nagy Imre ismét megjelenik a politikai színen. Minden félretolt vagy megölt régebbi kommunista vezetőt rehabilitál. A kivégzett Rajk holttestét a kormány jelenlétében díszsírhelyen temetik el. Lengyelországban rehabilitálják az élő Gomulkát. Akit börtönbe vetették, a Kreml urai most kénytelenek vele, mint egyenrangú féllel tárgyalni. A lengyel nép fellélegzik, Gomulkát a nem kommunisták is, mint azt az embert ünneplik, aki megnyitja Lengyelország számára a függetlenség kapuját. Százezrek vonulnak fel Varsóban, szabadságot és függetlenséget követelnek. Magyarországon a lengyel eseményeknek élénk visszhangja támad. Budapesten a főiskolai hallgatók rokonszem tüntetésre gyűlnek össze.
Közöttünk a főiskolások között nagy volt a bizalom és reménykedés. Magyarországon is meg kell változnia a helyzetnek. Mi is a kormány elé akarjuk vinni követeléseinket. Bem tábornok és Petőfi szobrára akartunk koszorút elhelyezni és felolvasni a 16 pontba foglalt követeléseinket. Lelkes szavalókórusokkal kiabáltuk, aki magyar velünk tart. Felhívásunkra először fiatal munkások csatlakoztak, majd mind több és több járókelő, már ezren és tízezren hömpölyögtek az utcákon. Én egy józan gondolkodású technikus vagyok. Sok felvonuláson vettem már részt, mert részt kellett vennem. Ez mindig ugyanaz volt. Most azonban egészen más. Most egy új, szabad szellemet éreztünk, mely megmámorosított bennünket. Most nem a kormány parancsára vonultuk fel. Éreztük, hogy most mi vagyunk a magyar nép. A BEM szobor csak a főiskolások képviselői beszéltek. Veres Péter az Írószövetség nevében kijelentette, hogy a szövetség is szolidáris velünk.
Ez nagyon sokat jelentett számunkra, mert az írószövetség az utolsó hónapokban lelkesen támogatta és irányította tevékenységünket. Majd egy fiatal színész állt elő, elszavalta Petőfi nemzeti dalát.
A magyarok istenére esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
És mi ezt az esküt teljes szívvel elismételtük.
Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk.
Egy magyar zászlóból kitépték a szovjet csillagot. Ki az idegen uralom jelképével?
Követeljük a szovjet csapatok azonnali kivonását Magyarországról. Követeljük, hogy Nagy Imre vezetésével új kormány alakuljon, és a sztálinista Rákosi korszak minden bűnös vezetőjét azonnal váltsák be. Követelünk általános, egyenlő és titkos választásokat, több párt részvételével, új nemzetgyűlést, sztrájkjogot a munkásságnak. Követeljük a teljes vélemény, szólás és sajtószabadság. Követeljük a nekünk idegen címer eltávolítását és a régi Kossuth címer visszaállítását. Az ifjúság 16 pontos követelése szíven találja a kommunista diktatúrát. Gerő Ernő a rádión kijelenti:
nem hagyjuk magunkat letéríteni a Szovjetunióval fennálló szoros barátság útjáról, ezért súlyosan elítéljük azokat, akik a fiatalság között soviniszta eszméket terjesztenek el.
Beszéde olaj a tűzre. A nép válasza egyértelmű. A színszobrot ledöntik.
Azonnali felolvasását követeltük. Diák küldöttség ment a rádió vezetőségéhez, de két órai várakozás után megtudtuk, hogy küldöttségünket letartóztatták. A rádiót az ávó tartotta erős megszállás alatt. Az ávó parancsnoka felszólított bennünket, hogy azonnal oszoljunk szét. Mi nem tágítottunk. Erre közénk lövetett. Amikor egy mellettem álló asszony halálos találattól összeesett, tudtam, hogy nincs többé visszaút. Eskünkhöz híven állnunk kell a harcon.
A harc megkezdődik az ávó ellen. A békés tüntetés fegyveres felvetéssé válik. A rendőrség és a hadsereg egységei azonnal a felkelők mellé állanak. Fegyvert és lőszert osztanak. Három magyar páncélgépkocsi támogatásával a felkelők megostromolják a rádió épületét. A Kossuth rádió jelenti. Az éjszaka folyamán összehívták a kommunista párt központi bizottságát, mely elhatározta Nagy Imre miniszterelnöki kinevezésének előterjesztését. Egyúttal a Varsói Egyezményre hivatkozva segítségül hívja a Magyarországon állomásozó orosz csapatokat. A hajnali órákban minden irányból szovjet páncélosok gördülnek végig a főváros utcáin. A szabadságharcosok hirtelen szervezett ellenálló gócokat létesítenek. A munkásság szolidarisnak jelenti ki magát a felkelőkkel és meghirdeti az általános sztrájkot. A rádiónál és a Kilián laktanyánál elkeseredett harcok folynak. Egyes orosz alakulatok nem akarnak a magyar nép ellen harcolni. Páncélkocsikat adnak át a felkelőknek. A város több helyén szabadságharcosok csoportják megtámadják az ávósok támpontját. Az újonnan kinevezett miniszterelnök Nagy Imre nevében a rádió kihirdeti a rögtönítélő bíráskodást. Aki végután két óráig nem teszi le a fegyvert, halállal bűnhődik. A kormány egyenlően megígéri, hogy megkezdi az ország demokratizálását. A felkelők az ígéreteknek nem adnak hitelt, nem hajlandók a fegyvert letenni.
Október 25-én elcsendesednek a harcok. Az eddig hozott áldozatok nem lehetnek hiába. Nemzeti és gyászlobogók alatt sok ezres tömeg vonul a parlament elé, hogy tiltakozzék az oroszok beavatkozása ellen. a békésen tüntető hatalmas tömegre, az ávó a környező házeiről minden figyelmeztetés nélkül gyilkos sortüzet szólt. Sok száz a halott és számtalan a sebesült. A harc újból fellángol az állósok és az újonnan bevetett oroszok ellen. Katonaviselt férfiak golyózápor közben oktatják a fiatalokat a fegyverek kezelését. A fegyver és a nagyrészt az ellenségtől zsákmányolt lőszer kevés, és most nagyobb a jelentősége, mint a mindennapi kenyér. A kommunisták éveken át tanították a magyar fiatalságot a partizán harc módszereire. A magyar fiatalság ezeket a módszerek most a budapesti utcai harcokban gyűlölt tanítói ellen fordítja.
Én gépszerelő vagyok az állami építkezési vállalatnál. A nagykörúti harcokban vettem részt. Nálunk nem sok orosz tudott keresztül jutni. Az oroszok a tankjaikból, mint az őrültek lőtték körülöttünk a házakat. De mi megmutattuk nekik. Természetesen nekünk is súlyos veszteségeink voltak, sokan estek el a mi negyedünkből. A tankok lánctalpa megcsúszik, ha utcaköveket szórunk elébe. Az ilyesmit nálunk perzsaszőnyegnek nevezik. Hát mi adtunk nekik perzsaszőnyeget, és adtunk nekik barikádokat is. Adtunk mi nekik mindent, amit csak lehetett. És felírtuk nekik magyarul és oroszul is. Oroszok haza! Ruszki domuj! A Molotov koktél benzines üveg kézigránáttal. Ez volt a legjobb fegyverünk a harckocsik ellen. Odavágtuk a tankhoz, és ha a benzin a megfelelő helyen, vagyis a tengelynél vagy a motornál tüzet fogott, akkor kiégett az egész tank, vagy a levegőbe repült. Azoknak, akik bent ülnek, nincs kiút. De hát mi ezt a harcot nem akartuk, és nem is mi kezdtük el.
Kilián kaszárnya katonái már a harcok kitörésének pillanatában segítették a szabadságharcosokat. Már akkor adtak fegyvert és lőszert. Az oroszok benyomulásakor itt lángolnak fel a leghevesebb harcok. A laktanya új parancsnoka, Maléter Pál ezredes megtagadja az engedelmességet a szovjetnek. Amikor le akarják fegyverezni, parancsot ad a fegyveres ellenállásra. Az ő parancsnoki páncélosa nyitja meg a tüzet a szovjet páncélosok ellen. Innen vezeti Maléter ezredes a harcot. A Kilián kaszárnya fegyvereivel és lőszertartalékával a városrész ellenállási központja lesz. A szakadatlan orosz és ávós támadások visszaverése után harci szünetek állanak be, amelyek során a szabadságharcosok súlyos vesztességei pótlására friss erőket hoznak. A magyar hadsereg páncélosai értékes segítséget jelentenek a szabadságharcosok számára. Orosz páncélosok és az ávó támaszpontjait kell most megtámadni. A páncélosokon már a magyar zászló lobog. A vörös csillag helyett megjelenik a hagyományos Kossuth címer. A diákság követelésének ez a pontja teljesült. A Korvin mozi körüli házcsoport a legerősebb szárnybiztosítás a Kilián kaszárnya körül dúló harcokban. A szabadságharcosok a háztetőkről lövik a páncélosokat. A rádió épülete ostromlott főhadiszállássá lett. Három napig folyik a harc a rádió birtokáért. Itt több mint 100 szabadságharcos áldozza fel életét. De a rádió épületére felkerül a büszke felírás Szabad Magyar Rádió. Maléter ezredes a felkelés vezéregyénisége. Parancsnoki páncélosa a Kilián kaszárnya kapujában napok alatt legendás hírűvé lett. A súlyos harcok csillapultával már az első napon kiviláglott, hogy mindkét oldalon milyen nagy az áldozatok száma. Orosz katonák estek el idegen országban, egy néppel harcolva, mely nem is volt ellenség. Harcolva egy célért, amelyet nem ismertek. Egy ügyért, mely nem volt az övék. harcolni és meghalni. Orosz katonák egy értelmetlen parancsért, a magyarok szabadságukért. Ismeretlen magyar, névtelen sírok. Az ismeretlen hősi halottak sírjait a lakóság virággal és koszorúkkal halmozza el. Gyász és könny a magyar nép halottaiért. Segítség és ápolás a harcokat túlélő sebesülteknek.
Már 3 nap óta nem aludtam. Az első harcok után jelentkeztem a Rókus kórházban betegápolásra. Szívesen felvettek, pedig nem is vagyok képzett ápolónő. A kórház túl zsúfolt volt. Majdnem kizárólag súlyos sebesültekkel. Tulajdonképpen én mindig irtoztam egy kórháztól, most azonban minden áron segíteni akartam. De én még nem tudom, hogy ezt kibírom-e. 2 nappal ezelőtt beköltöztünk egy közeli tornaterembe, mert a kórházban már nem volt hely, ahová az ágyakat állíthattuk volna. És tegnap óta már nincs többé ágyunk sem. De még mindig jönnek a sebesültek. Többnyire fiatal emberek. De nőket is hoznak. Sőt, még gyerekeket is. Már alig van kötszerünk és orvosszerünk. Vérplazma helyett már konyhasóoldatot használunk. Mindenből kifogytunk. Már alig tudunk segíteni. Nekünk magunknak is szükségünk van segítségre.
Segítségnek érkezik. A határon túlról sok-sok országból, bár a forradalom első napjaiban a kommunisták a repülőgépeket nem engedik földre szállni. A légiúton küldött segítség csak akkor érkezhetik meg, amikor a szabadságharcosok már elfoglalták a repülőtereket. Egész Európa meghallja a véradásra szóló felhívást. Ezrével jelentkeznek mindenfelé az önkéntes véradók. Az első vérplazmát szállító svájci repülőgép hamarosan le is száll Budapest repülőterén. Ekkor jelenik meg a német Lufthansa is első ízben a háború befejezése óta. Gyors egymás utánban szállnak le angol, svéd, amerikai, francia, dán repülőgépek. A repülőtéren izgatott a hangulat. A polgári lakóság együttműködik a katonasággal. Az emberek még sohasem láttak ennyi nyugati repülőgépet. A gépek nem csak a szükséges gyógyszereket hozzák, hanem nagy tápértékű élelmiszert is. Most egy lengyel gép érkezik. Magyarország számára ennek különös jelentősége van. Ott indult meg a keleti bomlási folyamat. A gép Poznánból hoz véradományt. A lengyel munkások így fejezik ki szolidaritásukat a magyar munkások iránt, akik értük is hullatják vérüket.
A New Yorki rádió jelenti. Hammarskjöld főtitkár október 28-ára vasárnapra rendkívüli ülésre hívta egybe az Egyesült Nemzetek közgyűlését. A napirend egyetlen pontja Magyarország.
Az ország határa megnyílik nyugat felé. Ott, ahol nemrég még vasfüggön zárta el áthatolhatatlanul Magyarországot a nyugati világtól, vége láthatatlan kocsisorokban ömlik a szeretet adomány az országba. Az osztrák határsávból magyar teherautók szállítják tovább az adományokat. Minden használható teherautót bevetnek, és egyik sem tér vissza üresen. Az első járművekkel újságírók, fényképészek és filmoperatőrök özönlenek az országba. Hosszú évek óta ez az első alkalom, hogy szabadon küldhetnek tudósítást Magyarországra.
Bár én amerikai vagyok, Magyarországot még régebbről ismerem. A hírügynökség megbízásából, amelynek dolgoztam, sokat kellett annak idején Budapestre mennem. És most 16 év óta először újra a Hegyeshalom Budapest közötti úton voltam. Az országnak ez a nyugati része mindenütt a felkelő kezébe volt. Ezért nyilváníthatta ki olyan szabadon a lakosság rokonszenvét a nyugat iránt. A barátságos fogadtatás, amiben részem volt, a régi szép időkre emlékeztetett, amikor Magyarország még gondtalan örömben élt, és a világ legvendég szeretetőbb földje volt. Győrött, a megyei székhelyen, mint egyebütt is a vidéken, a lakosság rögtön csatlakozott a szabadságharchoz. Új tanácsot is választottak az eddigi kinevezett kommunista tisztviselők helyébe. De még nem lehetett biztosra venni, hogy a hatalom tegnapi birtokosait legyőzték-e. Ezért érintkezést kerestek a szomszéd városokkal, hogy támogathassák a pesti szabadságharcosokat. Az ávos börtönökből kiszabadítottak a politikai foglyokat, és az ávos központot birtokba vették. Óbudán egészen olyan volt minden, mint régen. A Kossuth híd nekem egészen új volt. Budapesten a helyzet még zavaros volt, mindenütt orosz tankok hemzsegtek, és mi az amerikai zászlónkkal vajon őrültséget csináltunk? Igen, ott a parlament. Ez az én Budapestem. Ez lenne Budapest? Istenem, mi játszódhatott itt le? Ezek lennének a barátságos budapestiek? Ezek a megkeményedt bizalmatlan arcok? Azonban én nem azért jöttem ide, hogy az emlékeimbe elmerüljek. A Tudományos Akadémia környéke épp úgy tele van páncélosokkal, mint a parlament. Vajon kik ezek? Oroszok vagy magyarok? Ha mi valahol megálltunk, kocsikat azonnal tömeg fogta körül. Az emberek mégsem olyan tartózkodóak. Ebben a városrészben teljesen a felkelő kezében a hatalom. A Rákóczi tiszti iskola növendékei még orosz egyenruhát viselnek, de már kitűzték rá a szabadságharcosok Kossuth címet. Nyilvánvalóan mindenütt alakultak felkelő csoportok, melyek önállóan szervezkedtek, és most megpróbálják ezeket a csoportokat összekötni, hogy a váratlan forradalmat szervezéssel erősítsék. A szabadságharcosokon látszik, hogy már napok óta szünet nélkül harcoltak. Fáradtak, de azért öntudatosak. A lakosság között röpcédulákat osztogatnak. Ezeken nyílt szavakkal imertetik a budapesti és az országos hadihelyzetet, és utasításokat adnak a lakosságnak. Ezt a fáradalmat igazán nem banditák és fosztogatók csináltak, amint azt a kormányrádió 24-én állította. Erről én magam győződtem meg. Sok példáját látom a forradalom tisztaságának. Az összelőtt üzletek nem fosztották ki. A Magyar Írók Szövetsége gyűjtést hirdetett meg. Forradalmunk tisztasága megengedi, hogy ilyen nyíltan gyűjtsük a mi martírjaink hátra maradottjai részére. A parasztok is, akik eddig a beszolgáltatási kötelezettség alatt szenvedtek, segítettek, ahol tudtak. Ingyen osztottak rengeteg élelmiszert a városban. Egy teherautó hozza Rácsalmasz község adományát.
Október 28-án Nagy Imre miniszterelnök rádión közli. Az oroszok azonnal megkezdik a főváros kiürítését. A magyar kormány tárgyalásokat kezd az oroszokkal, hogy biztosítsa az orosz csapatok végleges kivonását az országból. Az ávót feloszlatják, a kormány általános amnisztiát ad, és magáévá teszi a szabadságharcosok összes követelését. Erre jelenti New York.
Az Egyesült Nemzetek Szövetsége abban a reményben, hogy a magyarok és az oroszok között megállapodás jön létre, 28-ára összehívott közgyűlését elnapolja.
Magyarországon csillaghullás van. A kommunista uralom jelvényét, az ötágú vörös csillagot mindenünnen eltávolítják. A Stalin szoborból már csak a csizmák állnak,
magát a szobrot a városba vontatták, ahol a tömeg lelkes biztatása közben feldarabolják, hogy örök figyelmeztetésű megőrizzék. A kommunista uralom csillagai és egyéb jelképei lehullanak, ami belőlük megmaradt csupán madárijesztők, melyeket utcai karikaturisták készítettek a szovjet hatalom fegyverhordozóiról. Mindenütt lázasan el akarják tüntetni a rémuralom nyomait. Kedvelt futballcsapatomnak, a Ferencvárosnak régi tábláját is lelkes klubtagok visszahelyezik. Milyen gyakran voltam ebben a házban? Korábban ez a polgári sajtóháza volt, most pedig a kommunista Szabad Népnek a szerkesztősége.
A forradalom óta újból megjelennek az újságok. Az újságírók az éveken át tartó szigorú cenzúra után végre ismét saját véleményüket írhatják meg. A kommunista Szabad Nép vezércikkében megtámadja moszkvai Pravdát. Nem tudunk egyetérteni azokkal, akik az elmúlt napok eseményeit ellenforradalmi fasiszta pucsként akarják beállítani. Majd tovább. Nekünk nem volt szükségünk semmiféle külföldi pártfogóra ahhoz, hogy véres harcokban kivívjuk nemzeti függetlenségünket. Nagy Imre kijelenti a rádióban. A további demokratizálás érdekében és az egypártrendszer megszüntetése céljából az új kormányt az 1945-ös koalíció pártjaiból fogjuk összeállítani. És Kádár János főtitkár bejelenti, az én pártom teljesen egyetért a több pártrendszer újbóli bevezetésével.
Szabad sajtom, milyen magától értető dolog ez minálunk. És itt ez most egy óriási eredmény. Most felégetik az egész hazug propaganda gépezetet. Nagy takarítás folyik a szovjet-magyar barátság hazában is. Már hetek óta halamban állt itt az forradalom évfordulójának ünneplésére készült sok ezer plakát. Rajta az orosz nyelvű felírás. Méltóan fogjuk az évfordulót megünnepelni. Én láttam itt, hogy hogyan ünnepelték a budapestiek ezt a napot. Az utcán elégették a szovjet ideológiának egész irodalmát. Ennek az ideológiának magyarországi hatalmasai, az ávosok azonban még mindig sok helyen voltak megbújva. Hatalmas plakátok és feliratok figyelmeztettek a rendőrruhába bújtatott ávosokra. Egy véletlen következtében lettem én tanulja egy hatalmas akciónak, melyet ez ellen a szervezet ellen vezettek. Épp a köztársaság tér felé haladtam, amikor hirtelen lövöldözést hallott. Azonnal a városi színház mögött biztonságot kerestem, és csak innen tudtam megállapítani, hogy miről van szó. Innen láttam, amint sebesülteket cipelnek a parkon keresztül. Egy géppuskás fiútól megtudtam, hogy a kommunista parkházban ávosok torlaszoltak el magukat, és onnan békés járókelőkre lövöldöztek. A felkelők a páncélosok védelme alatt támadtak meg az épületet. A szabadságharcosok elkeseredése csak fokozódott, mert az ávosok még a szanitézeket is lelőtték. A lövöldözés hirtelen elhallgatott. Valószínűleg a felkelők már elfoglaltak a pártházat. Azonban ismét lövöldözés. Nem, az nem lehet az ávó, mert az embertömeg a bejáratnál egyáltalán nem mozdul. Mire én a járat elértem, már mindennek vége volt. Elbeszélték nekem, hogyan történt. Amikor az ávosok láttak, hogy ellenállásuk reménytelen, megpróbáltak az ő támadásukat hirtelen, mint becsületes harcot beállítani, és meg akartak magukat adni. Hogyan lehet ártatlan emberek lesből lelövöldözni, és azután egy becsületes harcról beszélni? Nem volt kegyelem. Az utolsó emberig harcoltak. Tulajdonképpen senki sem tudta, hogy ebben az épületben ávosok voltak. A saját lövöldözésük árulta el őket, pecsételte meg a sorsukat. A szabadságharcosok a pártház elfoglalásán a súlyos veszteséget szenvedtek, és elkeseredést megérteni, ha az ember maga is ott volt. A legerősebb benyomás erről a nekem olyan szokatlan új Magyarországra az a szörnyűséges sors tette, amit az embereknek el kellett viselniük az ávósok 10 évig tartó rémuralma alatt.
A legtöbb ávóstisztet elfogták, bár megpróbáltak civil ruhákba megszökni. Ennek a szervezetnek a gaztetteit rendes bírósági eljárással akarták leleplezni és megtorolni.
A pártház elfoglalása után a szabadságharcosok felfedezték, hogy az épület alatt titkos börtöncellák vannak. Ide csukták be a kommunisták a nem kívánatossá vált párttagokat. Valami ártalmatlan ügyben berendelték őket a pártházba, hogy aztán örökre eltűnjenek. A szabadságharcosok a köztársaság téren a föld alól kopogtató jeleket hallottak. A folyosóknak, melyek a pártházból a titkos börtöncellákhoz vezetnek, tehát itt kell lenniük. Az átjárást azonban nem tudják megtalálni. Ezért megpróbálják, hogy felülről jussanak a bezárt foglyokhoz. Végül is az ásás meggyorsítására kotrógépeket állítanak be. 270 fogoly van ebben a föld alatti börtönben elevenen eltemetve. Az államvédelmi rendőrségnek Magyarország legtöbb városában börtöne és kínzókamrája volt. Itt alkalmaztak minden technikai és testi terrort. A foglyok ezrei lettek áldozatukká. Az ávó hírhet Andrássy út 60 számú házából terjesztette ki hálózatát az országra. Terrorgépezetük fegyházakra és koncentrációs táborokra támaszkodva dolgozott. Csupán ilyen gépezet tette lehetővé, hogy a kommunista kisebbség az egész nép akarata ellenére uralkodhassék. Az ávósok most a saját életükért harcolnak, mert jól tudják, hogy bűneikre nincs kegyelem. A nép pedig tudja, hogy a terrorgépezetet szét kell zúznia, ha fel akarja szabadítani magát. A felkelők megnyitják az ávó börtönöket, ezer és ezer megkínzott ember nyeri vissza szabadságát. A Kremlben ez alatt zavar uralkodik. Vajon átterjed-e a magyar szabadságmozgalom a többi csatlós államra is?
A moszkvai rádió jelenti.
A szovjet kormány hajlandó csapatai állomásozásának kérdését Magyarországon, Lengyelországban és Romániában revízió alá venni. A Szovjetunió és a többi szocialista állam kapcsolatába hibák és félreértések csúsztak be, melyek a háború utáni viszonyokkal magyarázhatók.
A Budapesten állomásozó orosz tiszteknek és beosztottaknak családtagjai hajón és repülőgépen hagyják el a fővárost. A lakóság nem titkolt örömmel búcsúzik a nem kívánatos vendégektől. Tüntetés Mindszenty bíborok szabadon bocsátásáért. A forradalom 11. pontja követeli az ártatlanul bebörtönzöttek szabadonbocsátását. Mialatt a börtönöket megnyitják, a hercegprímás még mindig az ávó fogja. 1949 elején az egész világot felrázó kirakatperben ítélték életfogytiglani fegyházra. A legrafináltabb módszerekkel beismerő vallomásra kényszerítették. Specialistákat hozattak a Szovjetunióból, akik mint szakértők segítettek az ávónak kínvallatásában. Még így is csupán durva jogtiprással volt lehetséges a bíborost állítólagos hazarlás szívén elítélni, hogy a magyar közéletből eltávolíthassák. Tervszerűen rabolták meg a magyar népet magas támaszától, amit az egyházfő minden szabadságszerető ember számára jelentett. Budapest népe most követeli Mindszenty hazatérését. Gyors akcióra van szükség, nehogy az ávó a kardinálista nógrádi erdőségekben lévő rejtek helyéről, mint túsz elcipelje. A kiszabadítás sikerült. Mindszenty hazatér. Fiatal katonák páncélosokkal jelentek meg a kardinális száműzési helyén, lefegyverezték az ávó őrséget, és diadalmenetben hozták a biborost az egyik páncélos kocsiban a budai prímási palotába. Néhány perccel hazatérése után Mindszenty beszédet mond a rádióhallgatókhoz és a külföldi újságírókhoz.
Hosszú fogság után szólok a magyar haza valamennyi gyermekéhez. senkivel szemben nincs gyűlölet szívemben. Csodálatra méltó hősiesség szabadítja meg most a hazát. A világ történelemben páratlan ez a szabadságharc. Minden dicsőséget megérdemelnek fiataljaink. Hála és imádság az áldozatokért. Honvédségünk, munkásságunk, földmives népünk példát mutatott az együttes hazaszeretetre. Az ország helyzete rendkívül súlyos. Napok óta hiányzik az élet folytatásának minden közös föltétele. A legsürgősebben meg kell találnunk a kibontakozást. Most tájékozódom, 2 napon belül a kibontakozás útjáról személyes szózatot intézek a nemzethez. Danke schön, ganz super.
I have a good ticket. Many thanks for the parcel.
Thank you. Imre nyilatkozzék. Konkrét választ a szabad választások megtartására. A világ közvéleménye velünk van. Általános sztrájkkal és fegyverrel küzdünk függetlenségünkért. Nagy Imre bejelenti, az orosz páncélosok parancsot kaptak Budapest kiürítésére. Egyúttal közli, hogy nem ő, hanem elődei, Hegedűs és Gerő hívták be október 24-én reggel az orosz páncélosokat. A miniszterelnök legfontosabb bejelentése mégis az, hogy Magyarország kilép a keleti blokk államainak szövetségéből és felmondja a varsói egyezményt. A kormány az országot semlegesnek nyilvánítja és az Egyesült Nemzetek védelme alá helyez.
A világsajtó jelenti.
Izraeli csapatok megtámadták Egyiptomot, és már csak 20 kilométerre vannak a Szuezi csatornától. Anglia és Franciaország felhívást intéztek Egyiptomhoz, hogy 12 órán belül szüntessék be az ellenségeskedést, és vonuljanak vissza a Szuezi csatornától 10-10 kilométer távolságra.
Az oroszok kivonulása Budapestről zavartalanul folyik. De már is érkeznek híresztelések, hogy nagy szovjet páncélos egységek vonulnak be Romániából és Oroszországból Magyarországra. Késő őszi nap. A szabadságharc győzött. Magyarország semleges. Hosszú évek után megint szabad választásokra készülhet. A félelem uralma elmúlt. Az ország fellélegzik, ünnepi hangulat uralkodik Budapest utcáin. Az egész nép ünnepli a magyar katonákat, akik kezdettől fogva a szabadságharc oldalán állottak. A szabadságharcosok és katonák testvéri ölelkezésében részt vesz Szabó János gancgyári előmunkás, akit 3 hónappal később a Kádár kormány kivégezte. Közös harc, közös áldozatok. A kormány az elesett szabadsághősöknek katonai dísztemetést engedélyez. Thank you.
November 1-e minden szentek napja. Ezernyi gyertyát gyújtanak Budapesten. Gyertyák fénye világítja meg a sokat szenvedett város szörnyű sebeit. Budapest népe áldoz halottainak. Első novemberi napokban a kormány legfőbb feladata a főváros életének a rendezése. Az új választások megtartásáig Nagy Imre miniszterelnök mellé egy úgynevezett kiskormányt állítanak, amelyben három kisgazdapárti, két szociáldemokrata, két Petőfi párti, egy párton kívüli és csupán három kommunista vesz részt. A munkástanácsok a harcok befejezése után kezükbe veszik a rendcsinálás munkáját. Olyan hamar, ahogyan csak lehet, meg kell a munka felvételéhez teremteni az erőfeltételeket. Mindenek előtt a közlekedési eszközöket kell ismét mozgásba hozni.
Én háziasszony vagyok, a férjem a Beszkártnál dolgozik. Három gyermekünk van, de nekem is munkába kellett menni, másképp nem lett volna a kereset elegendő a megélhetésre. Volt nálunk egy jelszó, amit mindig a kommunisták prédikáltak nekünk. Tiéd az ország, magadnak épített. Most először volt ennek a jelszónak értelme. Most valóban magunknak építettük fel. Ezt mindnyájan tudtuk. Én takarítóasszony voltam, és segítettem az utcát feltakarítani. Nem hálás munka, bizony elég piszkos munka. De mi sokat nevettünk, és így egész vidáman dolgoztunk. Azt mondtuk, ez az utolsó munka, amit az állam részére ingyen végzünk. Ennivaló volt elegendő. A parasztoknak nem kellett többé beszolgáltatni, és így felhoztak Pestre libákat. Egyáltalán nem voltak drágák. 18-20 forint darabja. Ünnepi ebédeket ettünk. Mint hogy az üzletek szét voltak rombolva, mindjárt az utcán árusították. Az ember sose tudta, hogy mit fog éppen kapni. Egyszer jött egy teherautó krumplival, vagy káposztával, aztán egy másik liszttel, addig vásároltunk, amit csak volt, és senki sem veszekedett. Csak sose tudtam előre, hogy mi lesz ebédre. De ez is jó volt, mert így nem kellett a fejemet törni, hogy mit főzzek. Nem akartunk egyedet, csak a rossz napokat elfelejteni. És egyszer csak ott állt egy gyermek, meg egy kutya, egy papírlappal a nyakába. Keresem a gazdámat. Mit éltek meg ezek a gyerekek?
Szombat, november 3-a. Egy kormány megbeszélés után, amelyen az időközben tábornokká előléptetett Maléter Pál, Tildy Zoltán államminiszterrel együtt vett részt, Maléter elindul az orosz főhadiszállásra. Az újonnan kinevezett honvédelmi minisztert, a Kilián Lattanya hősét, az oroszok meghívták, hogy vele az orosz csapatoknak Magyarországról való végleges kivonását megbeszéljék. Erről az útról Maléter tábornok sohasem tér többé vissza. A magyar csapatok a fővárosban parancsnok nélkül maradtak.
November 4-e, vasárnap reggel 4 óra 30 perc. Szovjet páncélos hadosztályok több ezer harckocsival összpontosított támadást indítanak Budapest központja ellen. A szabadságharcosok támpontjait nehéz tüzérség veszi tűz alá. A főváros utcáit lökhajtásos repülőgépek lövik fedélzeti fegyvereikkel. Gyilkos acélgyűrű veszi körül a magyar fővárost. De az oroszoknak nem sikerül az első támadás lendületében elfoglalni Budapestet. A parlament épületében még a kormány rádiója működik, amely 5 óra 15 perckor a következőket közli.
Nagy Imre miniszterelnök közli, szovjet csapatok ma éjszaka erős kötelékekkel azzal a nyilvánvaló szándékkal támadták meg a magyar fővárost, hogy megdöntsék a törvényes magyar kormányt. A magyar honvédség harcban áll a támadókkal. A kormány a helyén áll. Ezt hozzuk a magyar nép és a világ közvé.
Az első orosz támadások összeomlottak a felkelők tüzében. De az irtózatos erejű támadással a szabadságharcosok nem tudnak tartósan szembeszállni. Napokon át tovább küzdenek szétszórt, magányos támpontjaikon. A szovjet páncélosok elárasztják a várost. Az oroszok a katonai megszállással egyidejűen átveszik a politikai vezetést. Szolnoki főhadiszállásukon megbízzák Kádár Jánost, a kommunista párt első titkárát, a kizáróan kommunistákból álló kormány megalakításával. Nagy Imre hiába próbál Maléter Pállal összeköttetést kapni, míg végre felismeri, hogy hadügyminiszterét az oroszok kelepcébe csalták és elfogták. Nagy Imre hívei sürgetésére a jugoszláv követség védelme alá helyezi magát. Vincenti hercegprímás az amerikai nagykövetségen kénytelen menedéket keresni. A fővárosra és az országra komor, kétségbeejtő hangulat nehezedik. A főútvonalakon látszólagos nyugalom uralkodik, az emberek igyekeznek legsürgősebb teendőiket elvégezni. De alig néhány száz méterrel arrébb itt is, amott is minduntalan fellángol a harc, és újabb áldozatokat követel. A pusztulás leírhatatlan. 50 ezer lakás dőlt romba, 200 ezer ember vált hajléktalanná. A sebesültek ezreinek nem jut ágy a kórházakban. A korán beköszöntő szürkülettől hajnalig senki sem tartózkodhatik az utcákon. Az oroszok figyelmeztetés nélkül azonnal lőnek. A rendelkezésre álló néhány órán át az emberek nyüzsögnek az utcákon. Élelmiszert hajszolnak, a romok alól igyekeznek holmiukat kiásni, hajlékot keresnek. Mindenki fél a pénz elértéktelenedésétől, ezért végeláthatatlan sorokban állnak az áruházak előtt, és mindent felvásárolnak, csak hogy befektethessék kis pénzüket. Tartóztatások hulláma csap át Magyarországon. A szabadságharcosokat tízezrével hurcolják keletre. Az egyetlen lehetőség nyugatra menekülni. Az osztrák határon segítő kezek fogadják a menekülteket. A bajba jutott testvért sem lehet nagyobb szeretettel fogadni. Az egész osztrák nép kész a legnagyobb áldozatra, csak hogy a menekülteken segíthessen. De segíthet-e a gondoskodás a szerencsétleneken, akik elvesztették hazájukat? Európa valamennyi állama szeretettel fogadja be a menekülteket. Légihídon szállítják őket Amerikába. A menekültek szenvedését lehet enyhíteni, de a világ tehetetlenül áll szemben szenvedésük okával. Az egész világon tüntetnek a kommunisták ellen és Magyarország mellett. Óriási tömegek vonulnak fel Rómában, Bécsben, Berlinben, Párizsban, Londonban, Zürichben. A népek nincsenek megelégedve politikusaik passzív magatartásával. Igazságot Magyarországnak! Vagy a nagy nemzetek nem fogadták-e meg, hogy minden nép számára biztosítják az önrendelkezés jogát? Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése a magyar kérdésről vitázik. Óriási többséggel fogad el határozati javaslat után. Követelik az oroszok kivonulását Magyarországról, szabad választások megtartását, az Egyesült Nemzetek megfigyelőinek kiküldését. Magyarországon még egyszer feléled a reménység. De mi lesz ezeknek a határozati javaslatoknak a sorsa? Amikor semmiféle tett se követi őket, a szabadságharcosok beszüntetik az ellenállást. Mélységes a csalódás a nemzetközi szervezet tehetetlensége miatt. A szabadságharc mégis folyik tovább. Új harci eszköze a sztrájk. A világ ma mélyen megrendülve tekint a magyar szabadságharcra. Halottakat és könnyeket, romokat és csalódást lát. Senki sem segített ennek a népnek, hogy a maga akarata szerint szabadságban éljen. A Magyar Szabadságharcos Rádió utolsó felhívását intézi a szabad világhoz. A Magyar Szabadságharcos Rádió utolsó felhívását intézi a szabad világhoz. Világ népei! Az ezer éves Magyarország őrtornyain kezdenek kihunyni az utolsó lángok. A szovjet hadsereg megpróbál szétzúzni bennünket. Páncélosaik és ágyúik Magyarországon dübörögnek át. Asszonyaink, anyáink, leányaink veszélyben vannak. Mentsétek meg lelkeinket! SOS! SOS! Lehet, hogy most szólal meg utoljára az utolsó szabad magyar rádió. Világ népei, hallgassatok meg, segítsetek, ne tanáccsal, ne szavakkal, hanem tettel. Ne feledjétek, hogy a szovjet barbár támadását nem lehet feltartóztatni. A következő áldozatok ti lesztek, segítsetek, SOS. Világ népei, az igazság és szabadság nevében segítsetek. A hajó süllyed, a lángok kihunynak, óráról órára sötétebbek lesznek az árnyak Magyarország felett. Halljátok meg kiáltásunkat, nyújtsatok testvéri kezet, mentsetek meg, segítség, segítség, SOS! Isten veletek és velünk!